A ma estén, vagy mai napnak a témája az az, hogy miért. Amikor az ember különböző nehéz helyzetbe kerül, veszteséget él át, valami nem úgy sikerül, ahogy szeretné, bármilyen fájdalom vagy nehézség jön az embernek az életébe, akkor általában ezt a nagyon egyszerű kérdést föl szokta tenni, hogy miért. És akkor folytatjuk, hogy miért történt ez, miért pont velem történt, miért így történt, és mindenféle folytatása van ennek a kérdésnek, hogy miért. Ha végigolvassuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a Bibliában nagyon sok helyen megjelenik ez a kérdés, hogy miért. Emberek sokszor és sokféleképpen föltették ezt a kérdést, amikor hasonló nehézségeket tapasztaltak, ami veszteséget okozott nekik. A 10. Zsoltárban azt olvassuk, így kezdődik ez a Zsoltár, hogy Uram, miért állsz, hogy távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? Van, amikor az ember úgy éli az életét, hogy ezt tapasztalja, hogy van egy nagy szükségem, egy fájdalmam, egy nehézségem, és úgy tűnik, hogy az Isten nagyon messze van, hogy az Isten elrejtőzött. Föltetjük a kérdést, hogy szokott Isten elrejtőzni előlünk? Azt kell mondom, hogy előfordulhat ilyen is. De ezek általában nem hosszú ideig tartanak. Nem egy örökké valóság, és nem hosszú, hanem lehetnek olyan pillanatok, amikor az Isten elérhetetlen. De alapvetően azt kell látnunk és tapasztalnunk, hogy nem az Isten rejtőzik el előlünk, hanem amikor átélünk egy nehézséget, egy fájdalmat, egy nyomorúságot, akkor ez a fájdalom, ez a nehézség, ez a nyomorúság, ez olyan, mint egy sötét felleg, oda jön fölénk, és eltakarja az Istennek a szeretetét. Ugyanúgy, mint ahogy egy napsütés, egy szép napon, amikor egy nagy felhő megjelenik, és eltakarja a napot, és akkor egyből fázni fogunk, nem látjuk a napot, egyből sötétebb lesz. És nem azt jelenti, hogy nem süt a nap, csak valami eltakarta, és nem tudjuk élvezni a napfényt, a napsütést. Valami ilyen dolog történik akkor, amikor ezek a nehézségek megjelennek az életünkbe, és ezek beárnyékolnak bennünket. És úgy tűnik nekünk, hogy ez a sötétség, ez a nehézség, ez azt üzeni, hogy az Isten nem elfelejtkezett rólunk, vagy nincs velünk. Pedig ez nem igaz. Az Isten nem fordul el tőlünk, nem távolodott el tőlünk, sőt, az Isten a szeretetét, a kegyelmét, a vigasztalását akarja kiárasztani, de bennünk mégis ott van a kérdés, hogy de miért? És hogyha erre a tragédiára gondolunk, ami Andrissal történt, akkor itt is fölmerül a kérdés, hogy de miért kellett ennek így lennie? Ugye, és erre nagyon nehéz a választ megadni, hogy de miért? Én nem tudom a választ, és valószínű, hogy ti sem tudjátok a választ. Viszont a Biblia alapján ma szeretném, ha megnéznénk három olyan kérdést, ami segít bennünket abban, hogy amikor ilyen miértek fölmerülnek bennünk, akkor emlékezzünk arra, hogy Isten igéje mit mond nekünk a miértekkel kapcsolatban. Az első ilyen kérdés, hogy miért van az, hogy aki szereti és szolgálja Istent, annak is komoly nehézségei vagy veszteségei vannak, vagy lehetnek az életben. Mert aki nem szereti és nem szolgálja az Istent, sokszor megértjük, hogy hát neki vannak nehézségei. De hát én vagy mi, vagy akik az Istent szolgálják, azok miért élnek át ilyen nyomorúságot vagy fájdalmat? A másik kérdés, amire megnézzük a Bibliából a választ, hogy miért van az, hogyha valaki esetleg betegen születik, vagy valami veszteséggel jön a világra, és mint hogyha az Isten nem lenne igazságos. Van, akinek előnye van, van, akinek hátránya van. Miért van ez? A harmadik kérdés, hogy miért van az, hogy váratlan tragédiák történnek az embernek az életében, vagy az embereknek az életében. Nekünk ez nem hiányzik, senki nem imádkozik ezért, senki nem kéri ezeket, de mégis megjelennek ezek a váratlan dolgok az embernek az életében. Tehát ha a listának az elejére megyünk, az első kérdés tehát az, hogy miért van az, hogy aki szereti és szolgálja Istent, annak is komoly nehézségei, problémái vagy fájdalmai lehetnek az életben. Ha hallunk egy olyan hírt, vagy ilyet olvasunk a hírportálokon, hogy van egy rockstar, aki egész életében Isten ellen lázadt, borzasztóan bűnös és szélsőséges életet él, és mondjuk kábítószer túladagolásban meghal, egy ilyen hírt olvasod, akkor azt mondod, hogy hát szörnyű, de lehet, hogy mellette a gondolataidban megjelenik, hogy hát igen, de hát az, amit vet az ember, azt fogja aratni. Hát ennek az életnek mondjuk ez a következménye, és hát érthető, hogy mi lett belőle. Nem biztos, hogy ez a helyes válasz, de nagyon sokszor ezt látjuk, vagy ez jön elénk. De mi van akkor, amikor egy olyan ember él át veszteséget, aki az Istennek szolgál, aki önmegtartóztató, aki másokon segít, aki szinte az egész életét fölteszi egy lapra, és minden szempontból az Istent akarja szolgálni. Ez egy nehezebb kérdés. Tőlem többen megkérdezték az elmúlt héten, amikor ez a tragédiának a hírét hallották, hogy jó, de hát miért pont az Attila, vagy miért pont a Györgyi, vagy miért pont a Varga család, akik az Isten szolgálják. Miért? Azt is átéltem és tapasztaltam, hogy amikor én a személyes életemben átéltem valami jó dolgot, valami áldást, hogy előre tudtam lépni, és beszélgettem emberekkel, és különböző helyzetekben voltak, akik megjegyezték, hogy volt, aki meg is veregette a vállamat, hogy jó, de neked könnyű, hát neked a mennyből van támogatást, az Isten szolgálod, az Isten megáll téged mindennel, tehát neked könnyű. Ugye úgy tűnik az egyik oldalon, hogy az Isten mindent megad nekünk, és nekünk könnyű. A másik oldalon pedig az a valóság, hogy vannak veszteségek, vannak fájdalmak, és vannak nehéz napok. A következő Zsoltár, a 42. Zsoltárban arról olvasunk, hogy egy olyan család, a Kóra család, és a Kóra fiainak a Zsoltáráról van szó, egy áldott családról van szó, ahol a gyerekek, a fiúk az Isten dicsőítést vezették az ószövetségi Isten tiszteletekben. Ők voltak mindig elő, és mindig ők voltak azok, akik bátorították a többieket, hogy az Isten jó, az Isten hűséges, szolgáld az Istent, imádd az Istent, dicsőítsd az Istent. Ők voltak ebben a példakép és a minták. Olyan emberekről beszélünk, akik valószínűleg sok mindenben átélték és megtapasztalták, hogy ők szolgálják az Istent, és az Isten gazdagon megáldja őket. És azt olvassuk a Zsoltárban, a 42. Zsoltárban, hogy ezek az áldott emberek, Kórá fiai, amikor leírják ezt a Zsoltárt, akkor tulajdonképpen beszámolnak arról is, hogy mi van a lelkükben. És azt mondják, hogy hát úgy kívánkozik a lelkem az Istenhez, mint ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Vagyis egy ilyen őszinte és oldhatatlan vágy van bennük, hogy az Istent imádják, hogy az Istent szolgálják, hogy az Istennel találkozhassanak. Ilyet írnak a Zsoltárban, hogy alig várják, hogy mikor mehetek el, hogy megjelenjek Istenem előtted. Vagy Isten után szomjazik a lelkem. És ha átélnek olyan napokat, amik úgy elcsüggednek valami miatt, akkor bátorítják a saját lelküket, hogy miért csüggedsz el lelkem. Hát bízzál Istenben, mert még úgyis hálát fogok adni még a nehézségeket, és menjünk előre. Szóval egy ilyen nagyon erős hittel, és nagyon-nagyon bátor és szentlélekkel teljes hozzáállással élik az életüket. És mégis ebben a Zsoltárban leírnak olyan megérzéseket is, hogy könnyem lett a kenyerem. Vagyis annyit sír, hogy a sírás vagy a könny az már több, mint a kenyér, amit elfogyasztott. Vagyis ezek nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz napok, amiket ők átélnek. Aztán olyanról írnak, hogy miért feledkezel el rólam, Istenem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? És nagyon fáj nekik az, hogy a körülöttük lévő bizonyos emberek Isten tagadóak, Isten ellen lázadóak, és amikor ők az Isten dicsőítik, akkor mások gúnyosan csak megjegyzik, hogy na jó, de hol van a te Istened? Főleg akkor, amikor nehézségek vannak. Te átélted már, hogy a Kórá fiaihoz hasonlóan fáj a lelked valami miatt, mert nagyon szomorú vagy, ugyanakkor meg tudod, hogy az Isten jó. És ez a kettő dolog együtt van. Hogy az Isten jó, az Isten hűséges, de ugyanakkor valami nagyon fáj, mert komoly veszteséget élek át. Mert komoly nehézségem van. Ez a Zsoltár, a Kórá fiainak a Zsoltára erről beszél. És ez azt jelenti, hogy ha a lelkünk az Úrban van, ha te keresztény vagy, ha te újjászületett ember vagy, ha a Szentlélek működik az életedben, ez nagy áldás és nagy öröm. De ez nem azt jelenti, hogy ettől pillanattól kezdve, mikortól ez elindul az életedbe, vagy újjászületi, vagy Istennek szántad az életedet, ez nem azt jelenti, hogy ezt követően nem lesznek fájdalmak, nem lesznek nehézségek, vagy nem lesz szűrás. Lesz. A kettő együtt van. Az Istennek az imádata és az Istennek az áldása, a másik oldalon pedig ott vannak ezek a fájdalmas és nehéz napok, akár olyan nehéznek is tűnnek el, hogy szinte teljesen eltakarják Istent. A kérdés, hogy miért van ez? Miért éljük át ezeket? Ha nem túl rég meghalt Billy Grahamnek van egy fontos mondása, és ő többek között azt mondta, hogy az otthonom a mennyben van, ebben a világban csak átutazó vagyok. És ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás, és nagyon-nagyon fontos hozzáállás az élethez, ami rád is, meg rám is igaz. Vagyis, hogy az otthon a mennyben van, és itt átutazóban vagyunk. És ha belegondolunk ebbe a fontos kijelentésbe, amit ő mondott, akkor azt kell tudni, hogy amikor utazunk, mindenki utazott már, vagy sokat, vagy keveset, az utazásnak vannak örömei, vannak áldásai, sok szép dolgot lehet látni, új dolgokkal lehet ismerkedni, de az utazás az fárasztó, az utazás az kiszámíthatatlan, nem tudod, hogy mikor fogsz odaérni, nem tudod, hogy mi van útközben, bármi történhet veled. Az utazás az egy ilyen viszontagságos dolog. Benne van az öröm, meg a szépség, meg a jóság, meg a kellemes dolgok, de benne vannak sokszor a veszteségek is. Én átéltem már, hogy utazás során elloptak tőlem dolgokat, átéltem azt, hogy utazás során valaki másnak a hibája miatt nekem komoly kellemetlenségeim lettek, hogy eltűntek dolgok, vagy nem ment az a járat, tudjátok, és akkor napokig veszteged az ember, nehézségek vannak, nem értjük, hogy miért nem működnek már a dolgok, miért így van, miért úgy van, az ember problémázik. De hogyha rájövök arra, hogy de oké, de hát ez egy utazás, tehát én nem otthon vagyok, a kényelmes fotelomba ülök, és komfortosan kialakított életemet élem, most utazok valahonnan, valahová tartok, és ennek az utazásnak a természetes része az, hogy vannak kellemetlenségek, és vannak nehézségek. És nem tudom pontosan, hogy mikor fogok megérkezni. Még akkor is, hogyha bárki megígéri nekem, hogy ekkor fog befutni a vonat, ekkor fog leszállni a repülőgép, vagy a GPS azt mondja, hogy ekkor fogunk megérkezni valamelyik városba. Az vagy úgy lesz, vagy nem. Az utazás, az kiszámíthatatlan dolog. És ebben a fizikai életben, a fogantatásunktól egészen a halálunkig, amíg itt ebben a fizikai létben vagyunk, tulajdonképpen nem más térünk át, mint egy ilyen utazó állapotot. És ebben az utazó állapotban a teljes komfortérzés az nem lesz meg soha. Sokat teszünk ezért. Szerintem a 21. századi ember úgy tömegében óriási energiákat mozgat azért, hogy komfortosan érezzük az életünket. Persze minden korban megvolt ez, csak az embereknek a nagy többsége kevésbé tudta ezt élvezni, inkább mindig egy szűkebb réteg élvezte. Napjainkban azt éljük át, hogy egyre komfortosabb az élet, de ezzel együtt azt kell tudni és látni, hogy utazunk. Vannak állomások, van, amikor elkésünk, van, amikor nehézségek vannak, van, amikor lassan haladunk, van, amikor gyorsan haladunk, van, amikor eltévedünk, elmegy az idő, feszültek leszünk, idegesek leszünk, utazunk. És az utazásban ez mind-mind benne van. Ez nem azt jelenti, hogy ebben az utazó állapotban, amikor valaki valahonnan, valahová tart, nem lehet megtapasztalni az Istent, dehogyis nem. Ez nem azt jelenti, hogy a fizikai életünkben egyszerűen be kell rendezkedni arról, hogy se itt semmi nem lesz jó. Ez nem igaz. Nem kell aszkétának lenned. Nem kell lemondani jó dolgokról. Nem kell lemondani az Isten áldásáról. Sőt, átéljük és tapasztaljuk azt, hogy betegek vagyunk, imádkozunk, és Isten meggyógyít bennünket. Van egy nehézségünk, Isten elé visszük, és Isten helyreállít bennünket, és tovább vezet bennünket. Vagy van egy szükségünk, imádkozunk, az Isten segítségét kérjük, és az Isten valami csodát tesz, és ebből a nehézségből kiszabadít bennünket, és lehet, hogy később még gazdagabban megállt bennünket, mint amilyen előtte lévő élethelyzetünk volt. Ebben hinni kell, higgy a csodákban, higgy az Isten jóságában, higgy az Isten kegyelmében. Hogy utazunk, de az Isten veled utazik, és ott van veled. És lehet, hogy néha ellopnak tőled dolgokat, néha átvernek, néha ezt mondják, néha azt mondják, mindenféle hatás ér bennünket, kísértések, manipulációk, sok minden, az utazás az ilyen, de az Isten velünk van, és sok mindenben átéljük az Isten jóságát és szeretetét. De ne felejtsük el, hogy az utazás az nem a végállomás, mert a végállomáson, amikor hazaérünk, ott lesz a teljes komfort, ahol már nem lesz veszteség, nem lesz fájdalom, nem fog átverni senki, nem fogunk rossz híreket hallani, az az otthonérzés lesz majd. De addig ez az életünknek a része. Vannak, akik hirdetik azt, hogy a Biblia arról beszél, hogy aki igazán keresztény, annak az életében nem lehet betegség, nem lehet nyomorúság, nem lehet fájdalom. Ez nagyon szép, csak nem igaz. Az a valaki, aki kitalálta ezt, vagy akik hirdetik ezt, azok is átélik majd folyamatosan, hogy ez nem így van. Ez a sikerteológia, ez nem működik. Az működik, hogy van egy nehézség az életedben, bármi is legyen az, és az Istenhez kiáltasz, és az Isten csodát tesz. Ez igaz, ez működik. Lehet, hogy van egy veszteség, és az Isten megvigasztal. Valamit ellopnak tőled, és az Isten százszorosát visszaadja neked. Hogy beteg voltál, és meggyógyít az Isten. Persze, ez mind igaz. De az nem igaz, hogy engem semmi baj nem érhet, mert én keresztény vagyok. Ez nem igaz. Azért, mert utazunk, és az utazás az veszteségekkel, nehézségekkel is jár. Tehát azt kell mondani, hogy az igazi áldás, az igazi megnyugvás, vagy az igazi komfortérzés az a mennyben vár ránk. És amikor ezt kimondjuk, akkor ez a valóság. Néha szeretnénk azt, hogy ez a mennyei teljes biztonság, ez valahogy ide a földi életünkre is igaz legyen, működjön, de ez nincs megígérve. Sőt, ha megnézzünk néhány igeverset, János 16.33-ban az első idézet arról szól, hogy Jézus fölkészít bennünket, és azt mondja a tanítványoknak, és neked is, nekem is, azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem, vagyis legyél nyugodt, minden oké, de ebben a világban nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Vagyis amikor ezek a nyomorúságok érnek, az Isten akkor is Isten. Krisztus akkor is ott van veled, és ki tud szabadítani, meg tud menteni, de a nyomorúságok azok nyomorúságok. Nem tudsz egy olyan utat tervezni, olyan életutat, amiben mindig folyamatosan kikerülsz minden nyomorúságot. Ez lehetetlen. De a nyomorúságban, vagy akár a halál árnyékának völgyében is, ahogy mondja a 23. Zsoltár, az Isten ott lesz velünk. Jelenések 2.10-ben szintén Jézus Krisztus mondja, már a mennyből egy fontos kijelentés, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ugye, szenvedni. Ki szeret szenvedni? Senki. Én nem. Ha ez ilyen opció lenne, akkor az első lenne, amit kihúznék az életemből, a szenvedés. De azt mondja, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Én az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és nekem adom az életnek a koronáját. Vagyis benne van a nehézség, amivel számolni kell, és benne van az óriási áldás, hogy az Isten a mennyből jelenti ki, vagy Jézus mondja azt, hogy egyrészt ne félj, másrészt, ha véget ér az út, és célba élsz, akkor nem akármi vár rád. És tudni kell, hogy most hol tartunk, most a földi utazásunk során tartunk valahol egy bizonyos állomáson. Ha föltesszük a kérdést, hogy miért, és Istennek teszünk föl kérdéseket, hogy de Uram, miért? Ezt a kérdést föl szabad tenni. Tehát ez nem bűn, hogyha valaki így imádkozik, vagy a fájdalmából jön, és azt mondja, de Uram, miért? És ezt én nem értem. Rendben van, ezt elmondhatjuk Istennek. De egy dologra számítsunk. A mennyből a válasz az általában az esetek 99%-ában nem egy konkrét válasz ez, hogy de azért, mert. Ugyanis néhányat összegyűjtöttem, ami ilyen miértekre válasz a Bibliában. Valaki fölteszi a kérdést, hogy miért, és azt, hogy ne félj, én legyőztem a világot, vagy neked adom az élet koronáját. Pál apostolnak azt mondja, hogy a miértekre, hogy elég neked az én kegyelmem, vagy azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, vagy máskor egy miértre azt mondja az Isten, hogy oké, de bízzál, menjünk tovább. Ugye értjük, van egy miért, és arra nincs konkrét válasz. De van egy biztatás, vagy van egy ígéret, amit a mennyből Isten kijelent neked és nekem, És ez a biztatás és ígéret azt mondja, hogy ne állj meg, menjél tovább az úton, mert a vége nagyon jó. Meg közben is lesz nagyon jó állomás. És közben is sok öröm és áldás fog érni. De végig kell menni ezen az úton. A mi értekre nem konkrét válaszokat kapunk, hanem biztatást és ígéreteket kapunk. Ábrahámnak az életét, ha valaki végig tanulmányozza, Isten adott neki egy ígéretet, és úgy tűnt, hogy az ígéret nem akar beteljesedni. Évek teltek el, sőt évtizedek telnek el, és sehol nincs a valóság, ami azt bizonyítaná, hogy az ígéret beteljesedik. És amikor Ábrahám fölteszi a kérdéseket, hogy de hát miért? Hát én már ennyi éves vagyok, a feleségem meg annyi éves, de hát már ennyi idő telt el. Jönnek ezek a teljesen valóságos, racionális kérdések, akkor az Isten a választ nem abba adja meg, hogy de tudod, most ilyen meg olyan körülmények vannak, hanem megismétli az ígéretet, hogy ne félj, Ábrahám, mert nagy néppé teszlek. Az Isten ígéretei újra és újra megismétlődnek, hogy Ábrahám hinni tudjon, bízni tudjon, és menjen tovább az úton. És eljön majd az a pillanat, amikor az ígéret beteljesedik, és Ábrahám nagyon boldog lesz. Itt a földi életében is, és aztán majd a mennyben. Egy következő kérdés a sorban, amit meg tudunk nézni, hogy miért van az, hogy valaki mondjuk valami hátránnyal születik, mondjuk betegen születik. Ugye nem mindegy, hogy valaki egészségesen születik meg a világra, és másik valaki meg betegen. A kettő között nem ugyanazok az esélyek vannak, ugye? Nagyon sok ilyen dolog van, hogy egyik embernek ez az előnye, másik embernek az az előnye, bizonyos hátrányokkal szemben, és emberek érezhetik úgy, és tulajdonképpen mindenki érezheti úgy, hogy én hátrányban vagyok hozzád képest, mert én nem vagyok olyan jó, mint te, nekem nincsenek olyan képességeim, mint neked, nekem nincsenek olyan jó szüleim, mint neked, nekem nincsenek olyan anyagi forrásaim, mint neked, nekem nem volt lehetőségem annyit tanulni, mint neked, és sok mindent mondhatunk, ami eszünkbe juthat, valakihez viszonyítva magunkat. Nem vagyunk egyenlőek, nem vagyunk egyformák. Különböző élethelyzetből jövünk, és különböző életet élünk meg, és ebben valami, talán az egyik embernek úgy tűnik, hogy sokkal könnyebb, a másiknak sokkal nehezebb. Más dologban meg talán fordítva. És amikor felvetődik ez a kérdés, hogy de miért, miért van ez így, nézzük meg erre is egy bibliai választ. János 9-ben van leírva az a történet, amikor Jézus találkozik egy olyan emberrel, aki jelentős hátránnyal kezdte ezt az életet, vagyis beteg volt, vagy vakon született. Ezt mondja a Biblia, hogy Jézus meglátott egy születése óta vak embert, a tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez, hogy így nyilvánvaló legyenek rajta az Istennek a cselekedetei. Amikor látunk ilyen hátrányokat, akár a saját életünkbe, föltesszük a kérdést, hogy de miért? Vagy látunk valakinél egy ilyen hátrányt, akkor de miért? És akkor elindul az agyunk, mint ahogy a tanítványoknak is. Elkezdenek teológiailag kombinálni, és annyit mindenki tud, hogy a betegségnek az eredeti oka a bűn. Hiszen, hogyha Ádám és Éva nem követtek el volna a bűnt, akkor a betegsége nem kellene bajlódnunk. De mivel bejött a bűn, bejött a betegség, tehát ha azt látom, hogy valakinek van valami zűr az életében, ilyen-olyan hátrányokkal születik, vagy éli az életét, vagyis beteg, hát akkor milyen bűnt követett el, hogy ez a betegség így elhatalmasodott rajta. És tudjuk azt is, hogy két lehetőség van, vagy ő az űrös ember, a hunyó, ugye? Vagy pedig örökölte. Hogy a szülei vagy az elődeiből jön valami olyan dolog, ami őt nagyon hátrányosan érinti. És amikor Jézus hallja ezeket a szavakat, a tanítványok hogyan kombinálnak, és egyébként ezek ma is népszerű dolgok, hogy ezek eszünkbe jutnak, ugye? Hogy biztos ezért, biztos azért, biztos amazért. És Jézus mond valami nagyon fontosat, azt mondja, hogy nem így kell gondolkodni, nem ő vétkezett, nem is a szülei, tehát nem erről beszélünk, egész másról van szó. Azért van ez, hogy nyilvánvaló legyenek rajta az Istennek a cselekedetei. Amikor ezt a Jézusi választ halljuk, akkor egy alapelvet is hallunk. És azt kell mondani, hogy ez arról szól, hogy neked is, nekem is vannak hátrányaim. valakihez képest, vagy a tökéletességhez képest. És ezek a hátrányok, amelyeket felfedezünk, ezek nem azért vannak, hogy frusztráljanak bennünket, hogy szerencsétlennek érezzük magunkat, nem azért van, hogy az én képemet roncsolja, és akkor egy nyomorult senkinek tartsam magam, hanem azt mondja a Biblia, hogy az a hátrány, ami a te életedben megjelenik, akár születésed óta, akár közben keletkezett, ez egy lehetőség az Isten kezébe, hogy megáldjon téged. Pál apostol életéből egy kis mozzanatot ismerünk, amikor azt mondja az Istennek, hogy segítsen neki egy bizonyos dologban. Azt mondja, hogy több is adott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor te szembesült egy nehézséggel, egy gyengeségeddel, akkor ez egy lehetőség az Isten kezébe, hogy azon a területen valami különleges dolog történjen. Gondolkoztál már így? Hogy ahelyett, hogy idegesítsen bennünket, hogy én nem vagyok olyan magas, mint a másik, én nem vagyok olyan szép, én nem vagyok olyan okos, és mindenféle dolgokat szeretünk mondani, és főleg az ideálishoz szeretjük magunkat hasonlítani, és olyanok akarunk lenni, ami egyébként soha nem fog megvalósulni. A Biblia azt mondja, hogy az a nehézség, vagy az a veszteség, ami ott van az életedben, azon keresztül az Istennek a csodája, az Istennek a hatalma ki tud áradni. A Biblia azt mondja, hogy szüksége van az embernek arra, hogy megalázza magát az Isten előtt, és az Isten így tud kapcsolatot teremteni az emberrel. Az, aki azt mondja, hogy én szép vagyok, és okos vagyok, és elég gazdag vagyok, és elég lehetőségem van mindenre, és egyébként nincs szükségem semmire, az is, hogy kimondja, hogy az Istenre sem, de ha ezt nem mondja ki, akkor is benne van, akkor az ilyen emberekkel az Isten kevésbé tud mit kezdeni. De azok az emberek, akik az Istenhez jönnek, és beismerik azt, hogy igen, vannak veszteségeim, igen, valamit én rontottam el, igen, hogy a bűn miatt az életemben vannak olyan dolgok, amelyek nagyon hiányoznak, és nagyon nehéz nekem. És jövök az Istenhez, akkor az Isten ezen keresztül engem meg tud áldani. Egyrészt fölemel, másrészt az én erőtlenségem által az Istennek az ereje tud kiáradni. Próbáld ezt ki. Hogy ahelyett, hogy frusztrálna téged, és idegesítene, és zavarna, vagy az Istent okolnád valamiért, imádkozz azért, hogy Uram, ez a dolog, ez a baj, ez a nehézség, bármi, szeretném, hogyha te kezedben egy hatalmas eszköz lenne, és az Isten ereje tudna kiáradni. És hogyha így imádkozunk, akkor valami egészen más fog történni. Az Isten fölemel és megáld bennünket. Az utolsó kérdés, a harmadik, miért van az, hogy mindenféle tragédiák történnek velünk, akár váratlanul is? Hát talán a tragédiák mindig váratlanul történnek, ugye, tehát erre nem lehet fölkészülni. Ezek mindig váratlan dolgok. Lukács evangéliumának a 13. részében van leírva egy olyan történet, ami arról szól, hogy Jézus és a körülötte lévő emberek beszélgetnek egymással, és két olyan dologról esik szó, ami az akkori embert foglalkoztatta, mert bennük van ez a miért. Miért történt ez? Hogy történhetett ez meg? Az egyik ilyen dolog, amiről beszélgetnek, az az, hogy Galileából zsidó emberek jöttek Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be, és imádkozzanak Jeruzsálembe, és Pilátus elítéli őket, és halálra ítéli őket. Pontosan nem tudjuk, hogy miért, hát vagy valós oka volt, vagy vért, nem tudom, tehát valamivel vádolták őket, de Pilátus halálra ítéli őket. És ez a tény, hogy ők megölték az állatokat, áldoztak Istennek, és imádkoztak, és aztán Pilátus meg őket végezteti ki, és hát így mondja a Biblia, hogy az áldozati állatuk vérével elegyítették az övékét. Tehát, hogy ez egy tragédia. Egy zsidó embernek ez fölfoghatatlan. Hogy jönnek emberek, akik az ünnepen áldozni akarnak, és imádkozni akarnak, és ugyanúgy elpusztulnak, mint az áldozati állat. Ez botrány. És ez az egyik téma, amiről beszélgetnek ott, hogy ez hogy lehet. És amikor elmondják Jézusnak, és tulajdonképpen ez a közlés nem másról szólt, hogy hát Jézus, hát miért történhet ez meg a mi országunkban? Hogy engedheti meg az Isten? Mit mondasz erre? És ugye úgy tűnik, hogy jogos a kérdés. Csak hogy Jézusnak valami szépet kellene mondani. És Jézus tulajdonképpen azzal válaszol, hogy elmond egy másik tragédiát, ami azokban a napokban történt, és fölhívja a figyelmét, hogy ugye emlékeztek, nem túl régen, hogy Siloámban, nem túl messze tőlünk, történt egy tragédia. Egy torony leomlott, és mennyi 18 embert magállá temetett. Történt egy baleset. Emlékeztek erre? És persze, hát az emberek tudtak erről, és biztos mondták, hogy igen, persze, tudjuk. És ezzel kapcsolatban mond valamit Jézus, ami nagyon-nagyon fontos. Ez nem más, mint az, hogy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem, nem így van. Mert akkor is, ezeknél a helyzeteknél is az volt, hogy az emberek úgy gondolták, hogy hát egyrészt botrány, vagy egyrészt szörnyű dolog, szörnyű tragédia, de hát biztos, akikre rádölt a torony, hát az Isten ítélete volt rajtuk. Biztos ezeket az embereket, akiket kivégeztettek, valami azért csak volt, és biztos azért bűnösebbek voltak, de mi azért legalább jól vagyunk, nem? Mi legalább itt vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy nem jó irányba megyünk. Nem erről szól. Azokat, akik kivégeztett Pilátus, és azokat, akikre rádölt a torony, azok nem voltak vétkesebbek bárkinél, aki itt Jeruzsálemben él. Vagy mondjuk azt, hogy bárkinél, aki a kőszikla gyülekezetben van, vagy aki bármikor is élt. Nem erről szól a dolog. Azt kell tudni, és Jézus úgy válaszol, hogy tulajdonképpen ezek a tragédiák azért jók azoknak az embereknek, akik túlélik, akik hallanak erről, hogy egy figyelmeztető eszköz legyen a kezükben. A tragédiák mindig figyelmeztetnek bennünket, ugyanis az biztos, hogy a halál az közös nevező mindenkinek az életében, ugye? Ezt nem tud kikerülni. Viszont a megtérés, az Istennel való találkozás, ez egy opció. Ezt ki lehet kerülni. Lehet mondani azt, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, én nem akarok az Istenből. Tehát ez egy opció. És a minden ilyen tragédia, minden ilyen nehézség, ami körülöttünk megtörténik, és szörnyűködünk, vagy csodálkozunk, vagy csak sajnáljuk azokat az embereket, akik átélik ezt, azt mondja Jézus, hogy amikor ezeket látod és tapasztalod, akkor neked ez egy figyelmeztetés, hogy térj meg, és kapaszkodj az Istenbe. Ne azzal foglalkozz, hogy ők mennyire bűnösek voltak, vagy mennyire nem, vagy hozzám képest jobbak, vagy rosszabbak voltak, hanem ennek az az üzenete, hogy te térj meg. Nem tudom, hogy ez jellemző-e ránk, de nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy az emberek úgy gondolkodnak és úgy élnek, hogy elmegy mellettünk egy szirénázó mentőautó, akkor lehet, hogy egy pillanatra azt mondjuk, hogy jó, hát biztos valakinek valami komoly nehézsége van, és még lehet, hogy egy imát is mondasz, hogy Isten gyógyítsa meg, vagy erősítse meg azt a valakit. De aztán 3 másodperc múlva nem is emlékszel rá, mert mész tovább és foglalkozol a saját dolgoddal, és legalább én jól vagyok, tehát oké. Hallunk terrortámadásokról, meghalnak emberek, hallunk szörnyű dolgokról, hogy valaki megölte ezt, vagy azt, ilyen és olyan balesetek, valaki lezuhan valahonnan, tehát mindenféle dolgokat hallunk. Egy pillanatra megállítanak ezek bennünket, lehet, hogy elmondunk egy imát, és rohanunk tovább, ez nem velünk történt. És Jézus azt mondja, hogy ne rohanj tovább, és gondolkozz egy picit, és amikor ezeket hallod, akkor ez neked egy üzenet, egy figyelmeztetés, aki hallod még ezeket, van lehetőséget hallani a tragédiákról, hogy kapaszkodj az Istenbe és térj meg. Ezért mondja el Jézus a fügefáról szóló példázatot, és az a fügefáról szóló példázat, amit itt látok az igében, ez nem másról szól, hanem arról, hogy ha te még élsz, ha te még gondolkozol azon, hogy azok a valakik, akik elvesztek, azok mi miatt vesztek el és mi is volt, akkor te nem más vagy, mint a fügefa, akire Isten úgy tekint, hogy neki még adok egy esélyt. Adok még egy évet, vagy még egy évtizedet, vagy még egy kis időt. És mi, akik itt vagyunk, itt ülünk a székbe, bennünket nem ért terrortámadás, bennünket nem gyilkoltak meg, nem ért baleset bennünket, és semmi tragédia nem ért bennünket. Itt vagyunk, köszönjük szépen, jól vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk azok a fügefák, akikre azt mondja Jézus, hogy adok még egy esélyt. Élj tovább még, és a következő lehetőség, amit még neked adok, ez szóljon arról, hogy az Istenbe kapaszkodsz, és az Istennek a dicsőségére élsz. Még akkor is, hogyha nehézségeid lesznek, még akkor is, hogyha kellemetlenségek érnek. Ezért mondja Jézus az akkori embereknek, hogy mondom nektek, ha meg nem tértek, mindjárt ugyanúgy vesztek el. Vagyis ezek figyelmeztetések, ezek egy olyan üzenetek, amelyek azt mondják, hogy meg kell térni, az Istenhez kell jönni, az Istennel élő kapcsolatot kell kialakítani, ez a legfontosabb a világon. Miért? Mert itt utazók vagyunk. És az utazás alatt lehet az Istennel találkozni, hogy a végén az Istennel tudjuk eltölteni az örökké valóságot. Mit jelent ez magyarul? Hogyha arról hallasz, hogy valakinek összeomlott a házassága, vagy elváltak, és te meg nem, akkor te kaptál egy esélyt arra, hogy a házasságodat tovább éld, de az Istennel él tovább. Ha hallasz egy hírt arról, hogy valaki daganatos beteg és utolsó stádiumban van, és te egyébként jól érzed magad, akkor neked egy lehetőség arra, hogy kapaszkodj az Istenbe, ha még nem tértél meg, térj meg, bízzál az Istenbe, és úgy menjél tovább. Ha azt hallod, hogy valakinek ellopták a valamiét, és neked meg mindened megvan, és örülsz a sok mindennek, amivel Isten megáldott, akkor ez azt üzeni, hogy kapaszkodj az Istenbe, térjél meg, és neked még adott Isten egy lehetőséget arra, hogy nem a veszteség jött, hanem a lehetőség van, vagy a kegyelem. Szóval összefoglalva erre a harmadik kérdésre a válasz, hogy miért történnek ilyen vállatlan tragédiák, nem tudjuk pontosan. Persze a bűn miatt, Ádám Éva miatt, tehát lehet őket okolni, de konkrétan miért ő halt meg, miért ő volt ott, miért így vagy úgy történt, ezekre nincs válasz általában. És az Isten nem akar erre ezzel foglalkozni, hogy ezeket magyarázza meg nekünk, mert nem az a lényeg, hogy megértsünk valamit, amivel egyébként semmit nem tudunk kezdeni, hanem az Isten azt mondja, hogy a válasz az, hogy térj meg, legyen élő kapcsolatod Istennel, és akkor minden rendben van. Ez a legfontosabb. És zárásképpen még egy miértről szeretnék beszélni, amit nem te teszel föl, meg nem én teszek föl, vagy nem az emberek tettek föl, a Bibliában meg van örökítve, és ez a komoly kérdés pedig nem másról szól, mint egyszer Jézus is föltette ezt a komoly kérdést, hogy de miért? Amikor számára a legsötétebb volt az a nap, amikor úgy érezte, hogy a legjobban ránehezednek a nehézségek, a bűnnek a minden nyomása, azt olvassuk Máté 27-ben, hogy Jézusra hangosan felkiáltott ott a kereszten, és azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez egy komoly kérdés, ugye? Amikor Jézus kérdezi ezt meg. Amikor már alig bírja elviselni a bűnnek a nyomását, minden mocskot, minden szemetet, amit az emberek fölhalmoztak, az ördög minden manipulációját, minden ránehezedik. És ha olvasjuk a Bibliát, Jézus fölteszi ezt a kérdést ott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És erre nincs válasz. Ugye? Tehát az Isten szózata nem hallatszik, hogy de azért Jézus, mert nem tudom, tudod, megbeszéltük, ennek így kell tenni. Nincs semmilyen. Csönd van. A mennyben csönd van. Sőt, azt olvassuk a Bibliába, hogy 3 órán keresztül sötétség lett. Besötétedett minden. Ugyanúgy besötétedett, mint amikor a te életedben, vagy az én életemben ott vannak a nehézségek, és ezek így ilyen fekete fellekként ott vannak feletted, és nem látod a napsütést. A bűn, a nyomorúság, az átkok, a betegségek, minden, ami ránehezedett Jézusra, az teljes mértékben eltakarta, vagy elválasztotta az Istentől. De mégis azt kell mondani, hogy erre a kérdésre, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, erre van válasz. Csak nem ott és nem akkor válaszol az Isten. Tudjátok mikor? Akkor ott Jézus tovább mondja, és azt mondja, hogy leteszem az életemet a kezedbe, és ott meghal a világ bűneiért. De 3 nappal később jön az Isten válasza. És tudjátok, mit mond az Isten? Azt mondja, hogy feltámadás, itt az idő. Hogy van tovább. Hogy nem ez a vég. Hogy fölteszünk kérdéseket, Jézus is föltesz kérdést, hogy miért, mert nagyon nehéz, nagyon fáj, és nem tudnék tovább menni enélkül, és lehet, hogy mégsem jön válasz, vagy nem az, amit szeretnénk. de az Istennek a válasza meglesz, és az Isten válasza nem más, mint a feltámadás és az örök élet. Hogy az az utazó, aki te vagy, meg én vagyok, hogy elindultunk valamikor, és haladunk, és nem tudom, meddig tart az út, hogy egyszer megérkezzünk. És miután megérkezünk, az igazi komfort, és az igazi áldás, és az igazi kegyelem ott vár bennünket. Befejezésül ez az utolsó igevers, amit szeretnék megmutatni nektek, és egy kérdés is hozzá, hogy mindezek után, amit hallottunk Attilától, a fájdalom, a veszteség után, hogy itt van egy üzenet a Bibliából, hogy milyen módon válaszol Isten a mi értekre, és mire jók ezek a nehézségek. A kérdés az, hogy a te lelked hogy van. Mert lehet, hogy fizikailag ilyen-olyan nehézségeink vagy problémáink vannak. Ezek is fontos dolgok, és ezeket is hozhatjuk Isten elé. De a legfontosabb kérdés, hogy a lelked hogy van. És amikor Jézus azt mondja, hogy a fügefával kapcsolatban, hogy még egy esélyt adok, hogy legyen még egy kis idő, hát ha valami sokkal több és sokkal jobb kijön ebből, akkor fontos ezt a kérdést föltenni, amit Ézsaiás egy proféciában kimond, hogy ilyen az Isten, hogy még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár itt élő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Az Isten vár, az Isten türelmes, és az Isten kegyelmet akar adni. Ez az ő szívének a szándéka, és ezt teszi újra és újra mindig. Mindazokkal, akik készek erre reagálni vagy válaszolni. Azt kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. És amikor imádkozunk, próbálj válaszolni arra a kérdésre, hogy hogy van most a lelked. Ha úgy érzed, hogy szükséged van az Istenre, akkor ez jó. Ha úgy érzed, hogy az Isten nélkül kevés, vagy gyenge, vagy kiszolgáltatott, vagy akkor ez jó. Ha úgy érzed, hogy csak az Istennél vagy biztonságban, akkor ez jó. És imádkozhatsz azért, hogy ez egy áldásként ott lehessen az életedben, hogy Isten megáll téged, megerősít téged. Lelkileg is, aztán fizikailag is. És az Isten dicsősége be tudja ragyogni az életedet. Szóval a kérdés, hogy van a lelked. Mennyi atyánk, itt vagyunk most előtted. Be kell vallanunk, hogy tényleg vannak kérdéseink, és nem tudjuk a válaszokat ezekre. És lehet, hogy soha nem fogjuk tudni pontosan, hogy mi miért van. De ennek ellenére köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy higgyünk benned, bízunk benned, hogy szeressünk téged. Mert mindaz, ami jó, az tőled jön. És Urunk, imádkozunk azért, hogy most ezekben a pillanatokban, akinek fájdalmai vannak, akinek vesztessége van, vagy gyásza van, adj vigasztalást, Uram. Hogy a lelkünk meg tudjon gyógyulni, meg tudjon nyugodni nálad. És tudjuk, Urunk, hogy tényleg igaz az, hogy a lelkünk hozzád vágyik. Sokszor fizikailag, testileg más vágyaink is vannak, de a lelkünk, a szellemünk az hozzád vágyik, és nálad tud megnyugodni igazán. És imádkozom azért, Uram, hogy a lelkünk, valamennyünknek a lelke benned tudjon megnyugodni, megerősödni, megújulni ezen a napon. Imádkozom azért, hogyha valakinek a lelkében bűnök vannak, kérjük a bocsánatodat, kegyelmedet. Ha valakinek a lelkében lázadás van, Uram, kérjük, vedd el ezt. És imádkozunk azért, hogy szereteteddel, Szent Szellemednek a valóságával töltsd be a lelkünket, újíts meg és erősíts meg bennünket. Hogy így tudjunk tovább menni ezen a fizikai úton, az életünknek az útján, hittel, Szentlélekkel, teljesen és örömmel, mert bízunk benned, hogy mindig van következő lépés, és el fogunk jutni az otthonba, a mennyei hazába. Uram, imádkozom azért, hogy segíts nekünk, hogy ne fáradjunk el, hogy benned tudjunk megújulni, megerősödni. És imádkozom ma azokért is, akik még nem a tiéd, akik nem jó irányba haladnak ezen az úton. Kérlek, hogy újítsd meg őket, a megtérés, az újjászületés örömét ad nekik. És ez a nap lehessen az örömteli pillanat, amikor rád találnak. Urunk, szükségünk van rád, és imádkozunk azért, hogy jól eljárt bennünket, erősíts meg és bátoríts bennünket minden jó dologra, és köszönjük, hogy te ezt megteszed. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében imádkozunk mindezért. Amen.